Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
22 óra, jó estét kívánok! A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút melegrekord. Közben 120 településen van harmadfokú vízkorlátozás. Elfogadták a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának módosítását. Holnaptól látogatható a Biodóma fővárosi állat- és növénykertben. Holnap már sok gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt, felhőszakadás sem kizárt. Következnek a részletek. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom megyében, jelentette be a miniszterelnök. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltató elrendelheti egyes településrészeken a vízellátás korlátozását. Magyar Péter megköszönte minden magyar állampolgár felelősségteljes hozzáállását a vízhasználathoz, és további együttműködést kért mindenkitől.
Nyomatékosan kérek mindenkit. A következő két napban kizárólag a legszükségesebb célokra használják a vezetékes vizet. Ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót. Halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely néhány napot várhat. Minden rendelkezésünkre álló eszközt bevetünk, de az alapellátás csak a magyarok összefogásával biztosítható.
Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját. A vízmegtartás lesz a vízgazdálkodás alapelve, mondta Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Hozzátette, átfogó programot indítanak a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessék azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben jelenleg minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész. Rendbe teszik a tározókat, országos vízmegtartási programot indítanak, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályra. Ambrus Róbert beszámolója.
Megalkotjuk Magyarország új klímatörvényét.
Magyar Péter azt mondta, az Alkotmánybíróság kötelezte az előző országgyűlést egy új klímavédelmi törvény meghozására, de az Orbán kormány hagyta tönkre menni a vízi közműveket. A miniszterelnök hozzátette, évente több mint 17 milliárd forint értékű ivóvíz veszik el a hálózatban.
Átfogó programot indítunk a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessük azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben ma minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. A vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve. Rendbe fogjuk tenni a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessünk. Országos vízmegtartási programot indítunk. Fejleszteni fogjuk az öntözési rendszereket, és felkészítjük a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra.
A Fidesz frakció vezetője egyetértett azzal, hogy Magyarországon jelentős a hálózati vízveszteség, de szerinte ez uniós összehasonlításban nem kirívó. Gulyás Gergely hozzátette, az Orbán kormány az ivóvízhálózat fejlesztésére egy alapot hozott létre, ami erre az évre 155 milliárd forinttal számol.
Valószínűleg ahhoz, hogy egy 10 éves program keretében, ami reálisnak tűnik, ki lehessen cserélni a legöregebb vízközműveket, ahhoz ennél is több forrásra van szükség, de az biztos, hogy egy jó rendszer, amit a kormány az előző ciklusban 2024-ben bevezetett, hogy a nem lakossági fogyasztók által fizetendő vízdíj egy része az erre fordítható.
A KDNP frakció vezetője is védelmébe vette a korábbi intézkedéseket. Rétvári Bence kiemelte, 30%-os béremelést adtak a vízügyi dolgozóknak.
Tavaly május 7-én ön, miniszterelnök úr, európai parlamenti képviselőként és az összes tiszás európai parlamenti képviselő szavazott az európai közös vízstratégiáról, ami szemben áll azzal, amit Magyarország biztosít a gazdáknak, az ingyenes öntözővizet. Itt mi a parlamentben jogszabállyal biztosítottuk a magyar gazdáknak az ingyenes öntözővizet.
A Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, Magyar Péter csak általánosságban beszélt, ő viszont konkrét javaslatokat tesz. Toroszkai László szerint azonnal fel kell állítani egy szakemberekből álló operatív testületet, és külön adókat kell kivetni.
Azon nagyvállalatok, globális nagyvállalatok, elsősorban ezek nemzetközi nagyvállalatok, amelyek különösképpen használják a magyar vízkincset. Például az akkumulátorgyárak, ugye jó pár épült, épül jelenleg is ma Magyarországon, azonnal járuljanak hozzá ehhez a történelmi mulasztásnak a megoldásához.
Van olyan térség, ahol 60% a vízveszteség szintje. Erre hívta fel a figyelmet a Tiszapárt frakció vezetője. Bújdosó Andrea szerint ugyanakkor abban is felelősségük van a képviselőknek, hogy a tudatos fogyasztás hogyan fejlődik a következő években.
Nem csak a hatóságoknak, az államnak van itt feladata, hanem minden egyes fogyasztónak, hogy szolidaritást is fejezzen ki rendkívüli helyzetekben, de hosszú távon hogyan változik meg a fogyasztási szokásunk.
A Fidesz és a KDNP frakció vezetője győzelmi jelentést adott elő, mondta viszont válaszában a miniszterelnök. Magyar Péter szerint az Orbán kormány csak kismértékben pótolta vissza a rezsicsökkentéssel a közműcégektől elvett pénzt, és ennek is köszönhető az, hogy már a 300 évre nőtt a felújítási ciklus a vízi közműrendszereknél.
Duplájára nőtt a vízfogyasztása az elmúlt napokban a főváros egyes zöldövezeti részein, mondta a fővárosi vízművek vezérigazgatója a Krónikának. Csörnyei Géza hozzátette, a jelenlegi megnövekedett igény továbbra is kielégíthető, folyamatos a lakosság ivóvízellátása. Hozzátette, amennyire lehet, a környező települések szolgáltatóit is kisegíti a fővárosi vízművek. A vezérigazgató hangsúlyozta, Budapesten ideiglenes ivókutakat és vízosztópontokat is felállítottak a rendkívüli hőség miatt.
A fővárosi vízek szolgáltatási területén 551 közkifolyó működik folyamatosan, ezek az év minden időszakában elérhetők. Ez képest szezonálisan a nyári időszakban 63 ivókút, ugye ezek a különböző turisztikailag kiemelt területeken lévő rozsdamentes szerkezetű ivókutak működnek, és emellé most 22 nagyforgalmú közterületen helyeztünk ki ideiglenes vízosztót, vagy vízvételezési lehetőséget.
Jelenleg 30 Stadler Flirt motorvonat nem működik az extrém hőség miatt, írta a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezek a MÁV flottájának legmodernebb klimatizált szerelvényei közé tartoznak, de a jelenlegi extrém hőséget még ezek a modern kocsik sem bírják. A járművek beszerzésekor 35 fokos külső hőmérsékletig vállalta a gyártó az üzembiztos működést. Vitézi Dávid szerint a klímaváltozás hatásai miatt még több forrást kell fordítani a közösségi közlekedésre, azon belül is a vasút fejlesztésére. Rekordhőség és heves viharok okoztak fennakadásokat ma országszerte. Edelényen hőzivatar, Debrecenben és környékén pedig vihar rongált, tetőszerkezetek sérültek meg, valamint több fa is kidőlt. Az extrém meleg miatt több helyen üzemzavarok alakultak ki a villamos energiahálózaton. Kecskeméten mintegy 4000 fogyasztó maradt áram nélkül. A hőség miatt vasúti korlátozások is életbe léptek, és 13 embert kellett túlhevülés miatt ellátni. Megdőlt a nyári áramfogyasztási rekord. Tegnap este a villamos energiarendszer terhelése elérte a 7488 megawattot, a korábbi nyári rekord 7036 megawatt volt 2024. júliusában. Az eddigi legnagyobb hazai áramfogyasztást idén januárban regisztrálták, akkor 8182 megawatt volt a rendszerterhelés. A kánikulában az idősek vannak kitéve a legnagyobb veszélynek. Az idős otthonok különböző intézkedéseket vezettek be, a tanyagondnokok pedig kiemelt figyelmet fordítanak a külterületi tanyákon egyedül élő idősekre. Falucska Évett összeállítása.
A napok óta tartó hőség az egészséges szervezetet is megviseli, de az idősek és a szívbetegek fokozott veszélynek vannak kitéve. A nyíregyházi tanyagondnokok folyamatosan járják a külterületi tanyákat, kulcs szerepük van az idősek védelmében. Három körzetben naponta 100 idős embert keresnek fel. Számolt be a részletekről Csatári Emese, a Humánnet alapítvány ügyvezető igazgatója.
Ilyenkor, amikor vörös kód van, akkor a kiemelt ügyfeleink azok az idősek, azok, akik egyedül élnek. Ilyenkor a tanyagondokok bemennek hozzájuk, megnézik, hogy minden rendben van-e velük, árnyékban vannak-e, milyen az időjárás benne a házban, vizet visznek esetleg be nekik, jó tanácsokkal látják el őket, de sokszor egy jó szó vagy egy beszélgetés is nagyon sokat segít ott élőknek.
A sóstói Szivárvány idősek otthonában is kiemelten ügyelnek a gondozottak egészségére, mondta az intézményvezető. Vári Zoltán hozzátette, igyekeznek beltéri programokat szervezni, hogy kánikula idején minél kevesebbet tartózkodjanak az idősek a szabadban.
Arra kérjük meg őket, hogy tartózkodjunk benne az épületben 10 órától 14 óráig, illetve hogyha mégis kijövünk a reggeli időszakba, esti időszakba, akkor rendelkezésre állnak párakapuk, aminek segítségével kicsit lehet hűsölni, illetve az épületen belül megtalálható a klimatizált helyiségek.
Az éjszakai meleg megnehezíti az éjjeli elalvást, és a szervezet számára szükséges pihentető alvás minőségét is rontja. Erről már Génémet György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke beszélt. Hozzátette, sokan akár 1-2 órával is kevesebbet alszanak ilyenkor, amelynek komoly egészségügyi következménye lehet.
Ha nem alszunk rendesen, és nem minőség az alvásunk, tehát nem csak kevesebb alszunk, hanem az alvásunk minősége is például töredezett. Ennek következménye a másnapi nagyon nehéz felkelés, a nem pihent ébredés, és aminek a következménye nem csak reggel, hanem az egész nap megmutatkoznak. Az inger küszöbünk az alacsonyabb lesz, sok mindenre úgynevezett ugrunk, amire korábban nem, vagy más hűvösebb időszakokban nem, és a koncentráló képességünk is jelentősen csökkent.
A szövetség elnöke hozzátette, ez különösen közlekedés, autóvezetés közben lehet nagyon veszélyes. Az alvás minőségen javíthatunk, ha igyekszünk lehűteni a lakást. Napközben célszerű beárnyékolni az ablakokat, éjjel pedig szellőztetni, hívta fel a figyelmet G. Németh György.
Elfogadta az országgyűlés a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának módosításáról szóló törvényt. A jogszabály alapján megszűnik a polgármesterek illetményének évenkénti automatikus emelése, a havi költségtérítési jogosultság, valamint felére csökken a vármegyei közgyűlési elnökök fizetése. Kócán Dávid összefoglalója.
Az országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 135 igen szavazattal, 51 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta.
A polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának módosításáról döntött a parlament. A jogszabály értelmében megszűnik a polgármesterek illetményének évenkénti automatikus emelkedése. Javadalmazásuk kiszámításánál a jövőben a 2024-es évre vonatkozó nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetet veszik alapul. Emellett megszűnik a polgármesterek, a főpolgármester, a vármegyei közgyűlési elnökök és helyetteseik havi költségtérítése is. A törvény alapján a vármegyei közgyűlési elnökök illetménye a jelenlegi összeg felére csökken. A javaslatról hétfőn vitázott az országgyűlés. A módosítást Szabó Tibor, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, a törvényjavaslat egyik benyújtója azzal indokolta, hogy céljuk a közpénzzel való takarékos gazdálkodás, valamint az, hogy a felszabaduló forrásokat a helyi közszolgáltatásokra és az önkormányzati feladatok ellátására tudják fordítani.
Számításaink szerint 3196 érintett tisztségviselő esetében évente több mint 12,3 milliárd forintról beszélünk, ebből több mint 4,3 milliárd forint az automatikus illetményemelkedés és megakadályozása, közel 7,9 milliárd forint pedig az elszámolás nélküli költségtérítés kivezetése. Ez a számítás még nem tartalmaz az alpolgármesterekkel és a vármegyei közgyűlések alelnökeivel kapcsolatos illetményeket, amelyek további megtakarítást jelentenek.
Koncz Zsófia, a Fidesz országgyűlési képviselője kifogásolta, hogy a javaslat benyújtását nem előzte meg egyeztetés az érintettekkel, ezért jelezte, a Fidesz nem támogatja az előterjesztést.
Ez egy olyan kérdés, amely alapvetően 3155 települést, polgármestert, önkormányzatot érint, tehát ilyen esetekben az egyeztetés fontossága talán még minden szempontot felülír.
Hargitai János, a KDNP országgyűlési képviselője emlékeztetett, módosító javaslatot nyújtottak be azért, hogy a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének csökkentése kikerüljön a törvényből. Ezt azonban a Tiszapárt nem támogatta.
Ne torzítsuk el ezt a rendszert, mert én azt gondolom, hogy eltorzítjuk egy ponton, amikor a megyei elnökök fizetésébe nyúlunk bele. Mi, amikor ezt a rendszert felépítettük, akkor egyfajta tudatosság volt bennünk, és arra törekedtünk, hogy a különböző önkormányzati világ polgármesterei az állami gazgatáshoz mérhetően legyenek fizetve, vagy az országgyűléshez mérhetően legyenek fizetve.
Szabó Tibor, a Tiszapárt országgyűlési képviselője a hozzászólásokra reagálva úgy fogalmaz, fogalmazott. A vármegyei közgyűlési elnökök illetményének csökkentésével egy kirívó aránytalanságot szüntetnek meg.
KDNP módosító indítványát továbbra sem tudjuk támogatni. Nem vitatjuk, hogy a vármegyei közgyűlési elnököknek vannak feladataik, de a jelenlegi javadalmazási szint nincs arányban a tényleges közvetlen felelősséggel, különösen a települési polgármesterek mindennapi felelőssége mérten, tehát nem aránytalanságot okozunk, hanem korrigálunk.
Hozzátette, a kormány célja, hogy az önkormányzatok felelősebben és kiszámíthatóbban működjenek. A változások július 1-én lépnek hatályba.
Megszavazta a parlament a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését. Az ehhez szükséges alaptörvény módosítást már korábban elfogadta az országgyűlés. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, ezzel pedig a szuverenitásvédelmi hivatal megszűnik. Reagált a parlamenti döntésre a hivatal elnöke. Lánci Tamás azt írta, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése egy szélesebb folyamat része, amely a nemzeti önvédelem intézményeinek fokozatos leépítéséhez vezet. Úgy fogalmazott, akik ma nem szavaztak a törvényjavaslat ellen, nem csupán egy intézmény megszüntetéséről döntöttek, hanem a magyar szuverenitás intézményes védelmét gyengítették. Megkezdődött az ügynök akták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás Mellétei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta, a kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Tarzoltán kultúráért felelős miniszter szerint a javaslat lehetőséget teremt arra, hogy szembenézzünk a múlttal. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője arról beszélt, az országgyűlés alá tartozó Nemzeti Emlékezet Bizottsága az elmúlt években sokat dolgozott azon, hogy feltárja az iratokból, amit lehet. Latorcai Csaba, a KDNP-s képviselő úgy látja, elég lenne módosítani a Nemzeti Emlékezet Bizottságára vonatkozó szabályokat. A Mi Hazánk vezérszónokat, Novák előtt pedig azt mondta, a törvényjavaslat nem garantálja a teljes körű nyilvánosságot, mert az új bizottság tagjait a kormány nevezheti ki. A visegrádi országok, valamint Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovénia részvételével tartottak kétnapos agrár találkozót Balatonfüreden. Az egyeztetésen a mezőgazdasági válsághelyzetek, különösen az aszály kezeléséről, a közös agrárpolitika reformjáról, valamint a biogazdálkodás és a vidékfejlesztés kérdéseiről tárgyaltak, és több közös nyilatkozatot is elfogadtak. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a találkozó után úgy fogalmazott, a jövőbeli kockázatok miatt az országoknak gyors, rugalmas és egységes válaszokat kell adniuk.
6 állam írta alá a nyilatkozatot, mégpedig azért ez a 6 állam, mert teljesen egyetértettünk abban, hogy mind az aszályhelyzet kérdése, mind a közös kutatásfejlesztés kérdése, mind a biológiai energiaforrások kérdése, mind pedig a vidékfejlesztés kérdése olyan fontos kör, amelyben meg tudjuk találni a közös pontokat.
Dömötör Csaba, a fideszes európai parlamenti képviselő szerint Magyar Péter félre akarta vezetni az embereket, amikor azt mondta, pártja nem a génmódosítás mellett szavazott az európai parlamentben. Az ellenzéki párti politikus Brüsszelben azt mondta, a génszerkesztésnek nevezett új GMO eljárásokra a Tisza képviselői igennel voksoltak. Magyar Péter szerint azért, mert a génszerkesztés nem génmódosítás. Dömötör Csaba szerint viszont a környezetvédelmi államtitkár már többször is megerősítette, hogy a súlyos kockázatokat rejtő eljárás valójában génmódosítás, amit még csak fel sem kell tüntetni.
Tisza képviselői szavazatukkal teret engednek a GMO-nak Magyarországon is. Mindezt úgy, hogy a magyar családok még csak azt sem tudják majd, hogy génszerkesztett élelmiszer kerül majd az asztalukra. És amikor a kormányfő ezzel kapcsolatban kérdést kap, akkor az egészet letagadja, mondván ez nem is génmódosítás. Mindezt úgy, hogy a saját környezetvédelmi államtitkára is több alkalommal megerősítette, hogy génmódosításról van szó, és nagyon súlyos kockázatokkal állunk szemben.
Július 1-e Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozóknak munkaszüneti nap. Emiatt holnap zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a legtöbb gyógyszertár. A betegellátás ügyeleti rend szerint működik. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Több mint 5 nappal a Venezuelát megrázó erős földrengések után is találtak még túlélőket a mentőcsapatok. A katasztrófa halálos áldozatainak száma 1700 fölé emelkedett, több mint 5000-en pedig megsérültek. A szakemberek szerint, bár még mindig találtak életjeleket a romok alatt, egyre kisebb az esélye, hogy élve hozzák felszínre az embereket. Kanalas Lili összefoglalója.
Az ENSZ adatai szerint csak nem 30 ország küldött mentőegységeket a térségbe, így több mint 2000 szakember és mintegy 160 kutya keresi az eltűnteket. Néhány helyen találtak is túlélőket a romok alatt, több tízezer ember helyzetét azonban továbbra sem tudják beazonosítani. A mentést pedig a rendszeres utórengések is nehezítik. Múlt szerda óta eddig 500 utórengés történt, hétfőn kora reggel például egy 5,2-es erősségű rengés is volt. Emiatt rendkívül veszélyes körülmények között dolgozunk, számolt be az ENSZ segélyezésének venezuelai felelőse. A katasztrófa által leginkább sújtott tartományban egész háztömbök váltak a földdel egyenlővé, de sok család azokba az épületekbe sem mer visszamenni, amelyek állva maradtak. Attól tartanak, hogy a megrongálódott házak bármikor összedőlhetnek. Van olyan település, ahol a golfpályán állítottak fel sátrakat a fedél nélkül maradt emberek. Venezuela ügyvivő elnöke hétfőn bejelentette, hogy a hasonló táborokba belépőket mostantól új lenyomat felismerő rendszerrel azonosítják, amely az ország vezetése szerint segíti a segélyek elosztását is. A sátortáborokban mindenki humanitárius szállítmányokból él, amelyeket főként nemzetközi adományokból finanszíroznak.
Több magyar humanitárius és egyházi szervezet is segíti a venezuelai földrengésben érintetteket. A baptista szeretetszolgálat csapata már úton van a térségbe. Az ökumenikus segélyszervezethez pedig már 8 millió forint felajánlás érkezett. Részletek Brieska Dánieltől.
Magyar idő szerint ma délután fog megérkezni a csapat a venezuelai valenciai városi repülőtérre, és onnan fognak tovább indulni Caracasba.
Hétfő reggel indult Venezuelába a baptista szeretetszolgálat mentő csapata, hogy közvetlen segítséget nyújtson a földrengés sújtotta térségben. A bázis az első napokban a caracasi magyar ház lesz, itt szállásolták el azokat a magyarokat, akiknek a katasztrófa miatt el kellett hagyniuk otthonukat. Szilágyi Attila, a szervezet szóvivője a Krónikának elmondta, 10 millió forint gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is vitt magával a csapat. A tervek szerint 8-10 napot töltenek majd Venezuelában.
Folyamatosan érkeznek felajánlások. A venezuelai magyar egyesület, akik Magyarországon élnek, és magánszemélyeket és üzletembereket is jelentenek, ők egy jelentősebb több milliós összeggel azonnal támogatásokat biztosították a baptista szeretetszolgálat felé, illetve természetesen elindult az online adománygyűjtésünk is, a baptista szeretetszolgálat Facebook oldalán és weboldalán minden információ megtalálható.
Más szervezet is segít a bajban. Az ökumenikusokhoz az elmúlt napokban több mint 8 millió forint felajánlás érkezett, mondta a szervezet kommunikációs igazgatója. Fekete Dániel közölte, az adományokat a helyi evangélikus partner szervezet juttatja el a rászorulókhoz.
A helyben lévő szervezet azonnal tud segítséget nyújtani, és ezeket a felajánlásokra már támaszkodva elindítani a segélyakciókat. Ez az egyik leghatékonyabb módja a segítségnek, és ezért fontos az, hogy a magyar emberek is összefogjanak, és a magyar lakosságot is továbbra is arra kérjük, hogy csatlakozzanak ez a szolgálatos akcióhoz, és írják a 1353-as adományvonalat, vagy ha valaki nagyobb összeggel kíván támogatást nyújtani, akkor a segélyszervezet.hu honlapunkon keresztül ezt könnyen meg tudja tenni.
Gyűjtést hirdetett a Katolikus is. A szervezet honlapján átutalással, a 1356-os adományvonalon pedig hívásonként 500 forinttal lehet támogatni a bajba jutottakat. Szabados Edina, a Caritas kommunikációs ágazati vezetője arról beszélt, felvették a kapcsolatot a nemzetközi hálózat tagjaival és a venezuelai partnerszervezettel, hogy a lehető leggyorsabban felmérjék, mire van szükség.
Nagyon sokáig nem tudtunk kapcsolatba lépni a venezuelai Caritas-szal, mert annyira az életmentésre fókuszáltak, hogy tulajdonképpen csak 25-én kaptunk fotókat és képeket és fontos információkat a közvetlenül a munkatársaktól, tehát az újjáépítés hónapokig, évekig fog tartani, most egyelőre még mindig az áldozatokat és a túlélőket keresik.
A dél-amerikai országban 1,8 millió ember, köztük 680 ezer gyermek szorul humanitárius segítségre. A fedél nélkül maradt családok ellátása, az ivóvíz és az alapvető higiéniai feltételek biztosítása, valamint az átmeneti közösségi szálláshelyek kialakítása egyre nagyobb kihívást jelent.
20 magyar kábítószerfutárt foglalkoztató nemzetközi kokaincsempész hálózatot számolt fel a Nemzeti Nyomozóiroda a francia rendőrség közreműködésével. A futárok kokain tartalmazó kapszulákat nyeltek le, majd azokat repülőre szállva Ázsiába és Ausztráliába csempészték. Külföldön 9, itthon 7 magyar bűnözőt fogtak el. A bűnszervezet még szabadlábon lévő 2 tagja, egy magyar és egy nigériai férfi ellen nemzetközi elfogadó parancsot adtak ki. Víg András beszámolója.
A bűnszervezet a gyanú szerint több mint 40 kiló drogot juttatott Nyugat-Európába, majd onnan tengeren túli országokba. A futárok Magyarországról előbb Párizsba, majd onnan Tajvanra és a Karib-tengeri Martinique szigetére utaztak. Itt kokain tartalmazó kapszulákat nyeltek le, majd azokat a testükben repülőjáratokon Hongkongba, Japánba és Ausztráliába csempészték. A rajtaütés eredményeképpen külföldön 9 magyar bűnözőt fogtak el. A bűnszervezet további magyar tagjainak elfogására a Nemzeti Nyomozóiroda egy több lépcsős összehangolt akciót szervezett, mondja Becási Dóra, az NNI kommunikációs munkatársa.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az ország számos pontján több körben csaptak le a hálózat tagjaira. Az akció során 2 szervezőt és 6 futárt fogtunk el. Gyanúsítottként hallgattuk ki a bűnszervezet magyarországi irányítóját is, aki jelenleg egy másik büntető eljárás miatt letartóztatásban van.
Letartóztatta a bíróság a most elfogott 2 szervezőt is. A kokainfutárok, akik beismerő vallomást tettek, szabadlábon védekezhetnek, és örülhetnek, hogy túlélték az életveszélyes kalandot. A kokainnyelők ugyanis hatalmas kockázatot vállalnak, mert ha a lenyelt kapszula megsérül, az olyan mértékű kábítószer túladagolással jár, amit nemigen lehet túlélni, mondja a kis Csaba házi orvos.
Hogyha kiszakad a csomagoló anyag, akkor nagyon gyorsan nagy mennyiségű kokain jut a szervezetbe, ami súlyos túladagoláshoz, potenciálisan halálhoz vezethet, vagy ezek a csomagok ugye elakadhatnak, bélelzáródást okozhatnak, esetleg kiszakíthatják a belet, és akkor abból súlyos hashártyagyulladás, vérmérgezés és halál is lehet belőle.
A kokaincsempész bűnszervezet még szabadlábon lévő 2 tagja, egy magyar és egy nigériai férfi ellen nemzetközi elfogató parancsot adtak ki.
Holnaptól látogatható a Biodóm a fővárosi állat- és növénykertben. Az épület csaknem 1 hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakítottak ki, ahol egy őslény kiállítás is helyet kapott. Sós Endre, az állatkert főigazgatója a Biodóm megnyitóján elmondta, a hosszú távú tervek között szerepel az épület egyéb elzárt területeinek megnyitása, valamint az elefántok és a kaliforniai oroszlánfókák átköltöztetése. Az új bemutató termet a meglévő jegyrendszerben külön díj fizetése nélkül lehet megtekinteni. A Biodóm építése 2017-ben kezdődött, 2020-ra szerkezetkész állapotba került, a beruházás befejezését azonban finanszírozási problémák akadályozták. A mostani fejlesztésre több mint 350 millió forintot fordított az állatkert.
Amit most átadunk, az a szűkös lehetőségek ellenére is egyszer lesz az ország egyik legnagyobb fedett trópusi növényháza, egy közösségi találkozóhely, élménykomplexum és állatbemutató. Egy olyan tér, ahol a növények önálló értékként vannak jelen, ahol a fény, páratartalom, a víz, a növényzet és az állatok a látogatókkal együtt alakítják a mikroklimát és egy ökoszisztémát alkotnak.
Időjárás jelentés. Holnap már sok gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Északa 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Az UV-sugárzás extrém magas lesz. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható, akkor napközben már csak 25-30 fok lehet napközben. Budapesten 21 órakor 33 Celsius fokot mértek. A tengerszintre átszámított légnyomás 1015 hektopaszkál, alig változik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra, jó éjszakát!
Műsorajánlat. Délelőtt.
Pár percig van a kezünkben, de évszázadokig a környezetünkben. Indul a műanyagmentes július.
Ez a baj, nagyon-nagyon lassan bomlanak a műanyagok, több száz év, illetve több ezer év.
Egyre kisebb darabok lesznek, és lassan sejtszinten épülnek be.
Tehát mindenütt ott van lassan.
Apró lépésekkel nagy változást el lehet érni, hogy fogyasztóként csökkentsük a műanyagok felhasználását. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Mindennapi tippekkel is segítünk ebben.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.